Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcastje április 12-én szerdán. A mai műsorban három témát is feldolgozunk. Az első az amerikai kiszivárogtatási botrány, amelynek köszönhetően egyre több dokumentum lát napvilágot a háborúval, illetve az amerikai titkosszolgálat működésével kapcsolatban.
Ez semmennyire nem meglepő, mindenki megpróbálja, akinek erre technikai képességei vannak. Ugye ez a botránynak legalábbis, hogy a kiszivárogtatásnak ez a része talán a legkevésbé meglepő, hiszen abban a szempontból ugye, hogy talán pont egy évtizede volt, hogy kiderült, hogy az amerikaiak lehallgatták Angela Merkel telefonját.
És vendégünk Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója. Ezt a beszélgetést egyébként az amerikai nagykövetség délutáni sajtótájékoztatója előtt rögzítettük, így az ott elhangzottakra nem tudunk reflektálni. A műsor második blokkjában a magyar autópálya koncesszióval kapcsolatos lehetséges uniós vizsgálatról lesz szó. Erről Szabó Dánielt, a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó szakértőjét kérdezzük. Végül az ingatlan szektorról fogunk beszélgetni Futó Péterrel, a Portfolio ingatlan piaci szakértőjével. Ezen a piacon ugyanis a szemünk láttára törnek meg az évek óta tartó trendek. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist április 12-én. Komoly kiszivárogtatási botrány pattant ki a napokban Amerikában. Az első információk még az ukrán légvédelem sérülékenységéről szóltak, de később arról is lehetett olvasni, hogy Amerika magyar, dél-koreai és izraeli vezetőket is lehallgatott. A legújabb dokumentumokban pedig az áll, hogy több NATO ország különleges műveleti erői is Ukrajna területén tevékenykedhetnek. Itt van velünk a telefonban Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az első kérdésem elég általános. Mennyire meglepő, hogy Amerika vagy bármely más ország lehallgathatja vagy lehallgatja más országok vezetőit?
Ez semmennyire nem meglepő, mindenki megpróbálja, akinek erre technikai képességei vannak. Ugye ez a botránynak legalábbis, hogy a kiszivárogtatásnak ez a része talán a legkevésbé meglepő, hiszen abban a szempontból ugye, hogy talán pont egy évtizede volt, hogy kiderült, hogy az amerikaiak lehallgatták Angela Merkel telefonját, és azért ennél szorosabb amerikai szövetséges. Jó, hát van egy-kettő, mondjuk a britek meg a japánok, de ezért Németország alapvetően, és ugye ez az Obama, Barack Obama korszak, a demokraták időszak, akik jó viszonyban voltak Németországgal. Tehát még ez az ő idejében is megtörtént, akkor is volt előle botrány, szemben vagy a páncolás, de hát valószínűleg, hát látjuk az eseményekből, hogy túllépett rajta mindenki szerintem, aki, bár én nem csinálom a politikát, de aki csinálja, az tisztában van azzal, hogy a szövetségesei is esetleg lehallgatják.
Mennyire rendkívüli az, hogy ezek az adatok kiszivárognak, vagy kiszivároghatnak?
Mennyire rendkívüli? Hát ugye egyfelől rendkívüli, mert a titkosszolgálatoknak az a lényege, hogy lehetőleg titokban tudjanak működni, és nem csak a tevékenységüket, de az értékelő tevékenységüket is titokban tudják tartani. Ugyanakkor ugye azért van hírszerzésnek egy olyan szempont, hogy milyen gyorsan ahulnak az ott megszerzett információk, meg adatok. Ugye ezek kiszivárgott dokumentumok, ezek februáriak, a legfrissebb az március elejei, és hát ugye nyilván a legtöbb olyan adatokat tartalmaz, egyáltalán tartalmaz adatot, amelyik, nem tudom magyarul, hogy mondják, time sensitive, időérzékeny, igen, köszönöm abban az értelemben, hogy az információ pillanatában segíti a döntéshozatalat, és hát persze, ami számunkra, úgy értem, hírfogyasztók számára érdekes, az persze az, ami az elemzési része ezeknek a dokumentumoknak, mint hogy Ukrajnának mennyi tüzérségi eszköze van, mennyi harckocsia van, milyen eszközökkel készül az orosz erők elleni támadásra. Ez ugye önmagában nem fogja elárulni azt még, hogy ez a támadás hol fog lezajlani, vagy mikor fog lezajlani, vagy hogy sikeres lesz-e, és hát nem tudjuk, de azért élelmezhetjük, hogy talán az oroszoknak is vannak hírszerző kapacitásai Ukrajnában, még és valamennyire ezekkel az adatokkal tisztában vannak.
Hogy kell ezekhez a konkrét most kiszivárgott adatokhoz viszonyulni, és hogyan kell egyébként általában az ilyen kiszivárgott információkhoz viszonyulni? Mennyire hihetőek, mennyire manipuláltak ezek a jelentések?
Hát ugye ez a másik kérdés, ugye, hogy azt láttuk, vagy hallottuk egy dokumentum kapcsán, hogy azok már manipuláltan kerültek fel. Ugye ez ott az akkor kapott nagy nyilvánosságot, amikor a orosz és amerikai hírszerzés által közölt vagy becsült ukrán és orosz katonai veszteségekről volt szó. Ott úgy tűnt, hogy az orosz veszteségekről szól adatok feltétlenül alacsonyak, még azok, akik is ellentmondanak, amelyeket már korábban az amerikaiak kikotyogtak, vagy nyilvánosságról hoztak, és aztán arról megállapították, hogy azokat már manipulálták, de a dokumentumok nagy részét nem piszkálták meg. Ugye itt olyan dokumentumok van szó, talán ez érdekes, amelyek nem egy, tehát nem úgy kerültek nyilvánosságra, hogy eredeti fájlok, vagy Word dokumentumok, vagy PPT dokumentumok, hanem valaki hozzájutott, vagy megszerzett, kinyomtatott hírszerzési jelentésekhez, és ezeket a kinyomtatott hírszerzési jelentéseket lefotózta valahol, és ezek a fotók keringenek az interneten. Hogy kell őket értékelni? Jellemző, hogy mivel ezek hírszerzési anyagok, mindig benne van egy olyan faktor, hogy elhisszük, ami benne van, nem csak azért, mert ez a konkrét példa a manipulálást mutatott, hanem azért is, mert ugye látunk már olyat, hogy mondjuk egy hadművelet, mondjuk itt Ukrajna kapcsán, ugye sokat beszéltek tavaly arról, hogy hol fognak indulni ukrán hadműveletek, és aztán azok valahol máshol indultak, úgyhogy például az orosz katonai bloggerek azt arra hívták fel a figyelmet, hogy óvatosan fogyassza mindenki ezeket az információkat, mert ezek egy ukrán manipulációnak az eredményei. Az ukránok megpróbálták ugye a jelentőségét csökkenteni a dokumentumoknak, mondván, hogy ezek nem árulnak el róluk túl sokat, hiszen már elavultak, és majd később majd mindenki meg fogja látni, hogy mi fog történni, tehát majd az idő fogja bebizonyítani utólag, hogy ezek a dokumentumok, vagy ezek az ott szereplő információk mennyire pontosak, vagy helyesek voltak. Én azt mondanám egyébként, engem igazából az lepett meg a kiszivárogtatásban, hogy ahhoz képest, hogy milyen sokan férnek hozzá amerikai hírszerzési információkhoz, ahhoz képest milyen ritkán vannak ilyen botrányok, ugye? Az Egyesült Államokban, ha jól olvastam, 1,3 millió embernek van nemzetbiztonsági átvilágítása, és valamilyen szintű hozzáférése titkos dokumentumokhoz. Az Egyesült Államok rengeteg dokumentumot, információt megoszt a szövetségeseivel. Ugye van konkrétan ez az öt szemek, Five Eyes, a legszorosabb hírszerzési együttműködése, de hát azon túl NATO szövetségesekkel is megoszt információkat, és ahhoz képest ilyen módon nagyon ritkán 10 évente kerülnek ki információk. Nézhetjük úgy is, hogy milyen rossz az amerikai hírszerzésnek ez a része, hogy ilyen információk ki tud szivárogni, de nézhetjük úgy is, hogy ahhoz képest, hogy mennyi szövetségessel, partnerrel osztják meg, és mennyi ember fér hozzá az Egyesült Államokban, és mekkora mennyiségű adatot és elemzést termel az amerikai hírszerző közösség, ahhoz képest szerintem ez ritka. A másik pedig, ami nem azt mondom, hogy meglepetés volt, mert az ember így a filmekből, meg a ilyen szivárogtatásokból sejtik, de az, hogy az amerikai hírszerzés bele tud hallgatni a dél-koreai szövetségeseinek a beszélgetésébe, de bele tud hallgatni az orosz katonai hírszerzésnek a kommunikációjába, hogy ahol meg tud szerezni olyan orosz haditerveket, amelyek egy későbbi, tehát egy tervezés alatt álló hadműveletnek a részleteit tartalmazzák. Ezek azért jelzik azt, hogy az amerikai hírszerzés még mindig tényleg nagyon, nagyon komoly kapacitásokkal rendelkezik.
Mennyire tűnik ez a mostani szivárogtatás egy titkos szolgálati műveletnek?
Április 12-én 2023-ban ezt még nem lehet megválaszolni. Szerintem itt valami olyasmiről lehet szó, hogy valaki hozzájutott, valaki jelen volt egy olyan beszélgetésen, egy olyan szituációban, ahol ezekről a dokumentumokról tárgyaltak, ezt ki tudta zsebre tudta vágni, ki tudta hozni. Én nem hiszem, hogy azzal a szándékkal tette, hogy ezt az orosz titkos szolgálatoknak vagy hírszerzésnek eljutassa. Szerintem, ha ez így lett volna, az oroszok nem hozták volna nyilvánosságra, vagy nem szivárogtatták volna ki. Majd nem töltötték fel azokra az oldalakra, ahol ez először felbukkant. Ez valakinek a magánakciója volt, ami így első alásra bármilyen hihetetlen, de talán nem igazán értekeltem, hogy fogta fel azt, hogy ennek a nyilvánosságra, és nem is nyilvánosságra hozta, de nyilvánosságra szólt volna, hogy elküldte volna valamelyik orosz lapnak, vagy amerikai lapnak, vagy német lapnak, hogy hozza le, hanem valami azt gondolta, hogy ezt majd privátban valakinek megmutatja, vagy valamit bizonyít le, és utána ez felszivárgott a nyílt netre.
Akkor a végére hagytam egy érdekes kérdést, nyilván nem szeretnék most itt összeesküvés elméleteket gyártani, de a kérdés, hogy kinek állhat érdekében egy ilyen szivároktatás, ugye az, hogy mondjuk gyengül az ukrán légvédelem, az az oroszok számára lehet egy pozitív hír, de itt van még rengeteg más információ is. Lehet ezt sejteni, hogy kinek állhat érdekében?
Azt akartam az előző szavaim is mondani, hogy itt nem ez áll a háttérben, hogy valakinek ez az érdekében állt. Ukránokra és az oroszokra nézve is kellemetlen információkat tartalmaz, és az Egyesült Államokra nézve is kellemetlen információkat tartalmaz. Tehát ilyen állami szereplőt nem tudnék megnevezni, hogy kinek állhatott az érdekében ez a kiszivárogtatása. Az Egyesült Államok most nem csak az orosz-ukrán háború miatt, hanem a NATO meg a nem NATO szövetségesei kapcsolatos információk miatt is tűzoltó üzemmódban működik éppen. Úgyhogy ezt én egy ilyen egyéni akcióra gondolom, ahol valaki nem nagyon fogta fel, hogy mi lesz a tetteinek a következménye.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én köszönöm.
A magyar kormány, pontosabban Rogán Antal kabinetminiszter, nagyjából egy éve jelentette be, hogy kinyerte a magyar autópálya koncessziót, azt a szerződést, amely 35 évre jelöli ki a gyorsforgalmi úthálózat kezelőjét. Most ott tartunk, hogy az Európai Bizottság versenyjogi vizsgálatot is indíthat. Itt van velünk a telefonban Szabó Dániel, Lapunk uniós ügyekkel foglalkozó elemzője. Szia!
Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
Elsőként kérlek, idézd fel, hogy mit jelent a koncesszióba adás, és ki is nyerte ezt a tendert?
A koncesszióba adás azt jelenti, hogy az állam bizonyos jogait, vagy esetleg tulajdonainak kezelési jogát átengedi egy piaci szereplőnek, aki egy bizonyos összeget ezért fizet, cserébe a hasznosításból eredő bevételeket, azokat megtarthatja. És az autópályák kezelését azt tavaly májusban adták át a Temis magántőke alapvezette konzorciumnak, amely főként Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségeibe tartozó vállalkozásokat tömörít.
Miért pont most jött el annak az ideje, hogy az Európai Bizottság vizsgálatot indítson, bár azt fontos hangsúlyozni, hogy ez még nem indult el, ha jól tudom.
Valóban nem indult még el, egyelőre egy bejelentés érkezett egy piaci szereplőtől, aki aggályosnak tartotta valamilyen versenyjogi szempontból ezt a koncesziós eljárást, valamint a magyar autópályák kezelésének kiadását. Nem ismert, hogy ki volt, aki panaszt tett, és az sem pontosan tudható, hogy milyen eljárást kezdeményezett. Azonban miután az Európai Bizottságnak önmagában nincsen arra joga, hogy egy koncesziós eljárást magától vizsgálni kezdjen, hanem ezt a piaci szereplők bejelentéséhez kötötték az irányelvben. Így tulajdonképpen azért csak most indulhat ezzel kapcsolatban eljárás, vagy előzetes értékelés, mert érkezett egy ilyen panasz Brüsszelbe ezzel a magyar konstrukcióval kapcsolatban.
Mit mond a hatályos magyar szabályozás, és mit mond az uniós irányelv? Azért kérdezem ezt, hogy mégis milyen problémával szembesülhet majd a magyar kormány egy ilyen vizsgálat nyomán.
Itt kétféle probléma lehet. Az egyik, amelyet nekem Brüsszelből jeleztek, az az, hogy a koncesziós eljárások esetében gyakori, hogy az alvállalkozói kör is kötött lesz, nem csak azok, akik megnyerik magát a kezelési jogot. Így például aggályos, hogy milyen alvállalkozók, beszállítók vehetnek majd részt a későbbi beruházásokban is, ott megfelelően érvényesülnek a versenyfeltételek, vagy ugyanazok a szereplők, esetleg azoknak a leányvállalatai lesznek érdekeltek egy ilyen projektben. Ez főként a kis és középvállalkozásoknak lehet hátrányos, akik egy-egy ilyen területen érdekeltek, tehát mondjuk például egy autópálya kezelés esetében mondjuk az, aki a vízelvezetést megcsinálja, vagy a szalagkorlátot gyártja, felújítja. De ezek csak példák, tehát nem konkrétumokról beszélünk, de ilyesmi lehet az egyik aggály. A másik pedig az, hogy a hatályos irányelv szerint az 5 évet meghaladó időtartamú koncessziók esetében a maximális időtartam nem lehet hosszabb, mint ami észszerűen elvárható, valamint annál tovább sem tarthat, hogy a befektetett összeg megtérüljön. Ezekben az esetekben azt vizsgálja az Európai Bizottság, hogy ha mondjuk 35 évre megkap valaki egy bizonyos koncessziós jogot, és ebben ő X mennyiségű kötelezettséget vállal, tehát hogy mennyit fizet ezért a magyar államnak, és hogyha ennél jelentősen nagyobb profitja keletkezik a koncessziós jogból, akkor az automatikusan elindíthat egy olyan eljárást, amelynél módosítani kell ennek a koncessziós szerződésnek a kereteit. Indokolt esetben akár egy megismételt eljárás is lehet, bár ez nagyon ritka az Európai Uniós versenyjogban.
A kérdésem, mert nyilván ezt nehéz megmondani, de milyen következményei lehetnek egy ilyen ügynek? Ugye itt elindulnak lassan a közbeszerzési eljárások, elindulnak a munkálatok. Szó van arról, hogy az M7-es autópálya a Székesfehérvár felé is háromsávos lesz. Tehát megakaszthat-e egy ilyen vizsgálat, és esetleg annak valamiféle következménye egy munkálatot, vagy azért erre nem kell számítani?
Maga a vizsgálat még nem, de hogyha kedvezőtlen ítéletet hoz az Európai Bizottság, az már megakaszthat akár ilyen folyamatokat, bár ilyenkor is várható az, hogy az Európai Bíróságra továbbítják az egész ügyet, ahol aztán még tovább húzódhat. Maga az Európai Bizottság jellemzően 6-9 hónap alatt szokott lefolytatni egy teljes körű vizsgálatot. Ez mondjuk a koncesziós szerződések komplexitásától is függ, valamint attól, hogy hány szereplő érintett benne, pontosan milyen jellegű feladatokat vállaltak. És egy bírósági eljárás az pedig a 9 hónaptól egy évig terjedő skálán szokott mozogni az ilyen hasonló hosszú távú szerződések esetében. Mint említettem, a legvalószínűbb forgatókönyv az az, hogy ha valamilyen problémát is találnak, akkor annak a módosítását fogják kérni a koncesziós szerződésben. Nagyon valószínűtlennek tűnik az, hogy egy teljes körű megfordítása lenne a magyar autópálya kezelésnek, tehát az, hogy akár az egész koncesziós struktúrát Brüsszel versenyjogilag tilalmazottnak találja, akár az, hogy esetleg egy megismételt eljárást írjanak ki. Sokkal valószínűbb az, hogy részegysége módosítását kérik majd, esetleg ott új eljárások lefolytatását.
Most előbb mondtál időpontokat, hogy nagyjából meddig tart egy ilyen vizsgálat, meddig tarthat egy bírósági eljárás, akkor valószínű, hogy akár maga a téma az évekig is valamelyest meghatározhatja ezt az ügyet?
Igen, és nem is lenne példa nélküli, akár az Európai Bizottság és Magyarország viszonyában, akár más uniós tagállamok esetében. Tehát nem egyszer egy ilyen ügy az a másfél-két éves húzavonát jelent a felek között. Tehát akár az is előfordulhat, hogy 2025 végéig is eltarthat egy ilyen eljárás, de itt azért az fontos hangsúlyozni, hogy egyelőre egy előzetes értékelést hajt végre az Európai Bizottság, amiben felméri azt, hogy az elévezetett panaszoknak lehet-e jogalapja, mekkora valószínűséggel jelent ez versenyhátrányt más piaci szereplőknek, akik mondjuk a koncesszióban nem érintettek, és akkor ennek függvényében dönthet a módosításról.
Köszönjük szépen, akkor fogjuk követni szerintem itt a checklistben is ezeket az eseményeket. Szabó Dániel, lapunk uniós ügyekkel foglalkozó elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk.
Köszönöm, hogy meghallgattatok.
A következő interjút Forrás Dávid, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője készítette.
Turbulens éve volt eddig a magyar ingatlan piacnak, azt biztos nem túlzás mondani, hogy megtört az elmúlt évek lendülete, ugyanakkor nincs szó teljes lefagyásról, továbbra is van, hogy több milliós négyzetméter árral várnak vevőket budapesti lakóingatlanok. Bár a befektetési célú vásárlás a magas kamatok miatt visszaszorult a nyaralók piacában, akár lehet is még fantázia a részletekkel kapcsolatban. Itt van velünk Futó Péter, a Portfolio ingatlan piaci elemzője. Szia Peti, üdvözöllek a műsorban.
Szia Dávid, köszönöm. Köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjük ott, hogy áll az új lakásépítések dinamikája Budapesten. Ugye azért ez jól tudja mutatni egy lakáspiacnak az egészségességét, és hát jelentenek-e még új projekteket, vannak-e még korábbi építkezésekből új lakások, tehát milyen dinamikák érvényesülnek ezen a fronton?
De összességében valamennyire az új lakáspiacra is az jellemző, ami egyébként a lakáspiac többi területére, hogy csökken a kereslet, valamelyest csökken a kínálat is, tehát most kevesebb lakást jelentenek be, kevesebb új projektet jelentenek be, mint az elmúlt években. Ugye tudni kell azt, hogy az új lakáspiacon azért van egy nagyjából egy másfél-két éves átfutás a különböző gazdasági folyamatoknak, és ahogy azt a piaci a lakásépítések le tudják követni. Ezt látjuk most, hogy mostanra értek be az elmúlt két évnek a gazdasági nehézségei. Ez nem jelenti azt egyáltalán persze, hogy most ne épülnének lakások, ugyanúgy épülnek lakások, csak valamivel kevesebb, viszont ezzel párhuzamosan a kereslet is valamelyest csökkent.
És hogyha budai és pesti oldalból szétbontjuk a fővárost, akkor vannak-e különbségek?
Továbbra is ugye kettő kerület van, a 11. Budán és a 13. Pesten, ahol a legtöbb lakás épül. Nagyjából egyébként ugyanazok a kerületek a népszerűek a lakásfejlesztők körében most is, mint az elmúlt elmúlt években. A már említett 11., 13., illetve akár a 9. kerületet lehet még kiemelni a pesti oldalról. A külsőbb kerületekben pedig valamivel kevesebb lakás épül, és kisebb projektek is.
És hogyha a számokat nézzük, akkor mit lehet elmondani, hogy körülbelül mennyi új lakás vár most vevőket Budapesten, és mekkora részét jelentették be idén?
Nagyjából valamivel több mint 6000 új építésű lakás várja most a tulajdonosát. Itt persze nem arra kell gondolni, hogy ennyi már elkészült piacon lévő lakás van, hanem nagyon gyakran ezeket továbbra is akár tervasztalról, vagy akár még építés alatt lévő projektekben kínálják eladásra. Viszont a csökkenés az itt is látszik, hiszen az idei első negyed évben mindössze 840 új lakást jelentettek be, úgyhogy ha ezt felszorozzuk négyel, azért látszik, hogy ez a mostani 6000-es kínálat a következő egy évben csökkenhet.
És árak tekintetében miről beszélhetünk? Folytatódik az elmúlt évek ilyen brutális növekedése?
Hát ugye az árakban az elmúlt két évben egy nagyon erős emelkedés ment végbe, volt olyan év, hogy nagyjából egy 30%-kal mentek feljebb az árak. Most az idei első negyed évben már ezt nem látjuk, tehát minimálisan néhány ezer forinttal kerülnek többe csak négyzetméterenként az új lakások, mint a tavalyi utolsó negyed évben. Ez azt jelenti számszerűen, hogy 1.430.000 forintba kerül most egy átlagos budapesti új lakás, és hát Buda és Pest között itt is megvannak a különbségek, hiszen Budán a budai kerületek átlaga több mint 1,5 millió, 1.580.000 forint, míg a pesti kerületeknek az átlaga valamivel alacsonyabb, 1.370.000 forint.
Jó, hogyha a kerületek szintjén nézzük, akkor milyen eltérések vannak?
Hát továbbra is a belvárosból az 5. kerület az, ami nagyon kiugrik, a budai oldalról az 1., 2. és a 12. kerület. Itt, ha a négyzetméter árak szintjén nézzük, akkor az 5. kerületben már átlépte a 2,5 millió forintot a négyzetméter ár. Ugye itt hangsúlyozunk, hogy új lakásokról beszélünk, és egy viszonylag szűk kínálatról. És hát a pesti kerületek olcsóbbak, különösen a perem kerületek, ahol még azért mindig találni 1 millió forint alatti négyzetméter áron is új lakást.
Mi most a csúcsprojekt Budapesten, most nem a konkrét névre elkérdezem, hanem hogy ez hol épül, és milyen árakkal futnak ott a lakások.
Az az érdekes, hogy míg az 5. kerület és a már említett 2., 12. kerületek a legdrágábbak, az abszolút csúcstartó projekt az mégsem ezekből a kerületekből került ki, hanem egy 6. kerületi beruházás az, ahol a lakásokat egyébként darabonként több mint 1 milliárd forintért kínálják eladásra. Fontos, hogy ez kínálati ár, tehát korán sem biztos, hogy ez hamarosan gazdára fog találni, de ez egyébként 4,5-5 millió forintos négyzetméter árakat jelent.
Ugye nemrég volt a Portfolio Építőipar 2023 konferencia, itt milyen várakozásaik voltak a következő évekre a piaci szereplőknek?
Nagyjából az építőipari szereplőknek is az a várakozása, ami egyébként a lakáspiacon is már látszik, hogy a következő egy-két évben valamivel alacsonyabb lehet a piaci dinamika, kevesebb beruházás indulhat, várhatóan kevesebb projekt lesz, és az ágazati szereplők arra számítanak, hogy valószínűleg a következő egy-két évet még ez a lassulás fogja jellemezni, utána bíznak abban, hogy jöhet újra erősödés.
Arról sokat beszéltünk, hogy a magas kamatok miatt a befektetésű célú vásárlók azok eltűnhettek a piacról, de mennyire érheti meg most nem a fővárosban, hanem inkább a felkapottabb nyaralóövezetekben ingatlant venni? Itt esetleg csökkennek-e már az árak, szóval itt milyen dinamikák érvényesülnek?
Igazság szerint azért nem tűntek el teljesen a befektetők, inkább egy olyan folyamat jellemző, hogy próbálnak bizonyos befektetők magasabb hozamú ingatlanra cserélni a már meglévő ingatlanjukat. Most, ha fővárosra még egy kicsit kitekintünk, akkor az látszik, hogy mondjuk külsőbb kerületekből esetleg rövid távú kiadásra átállni a belső kerületekben lakást vásárolva, illetve hát a Balaton az egy más kérdés, azt mondják az ottani értékesítők, hogy már ott is érezhető a lassulás. Nagyjából egy 50-60 millió forint feletti ársávban már nagyon nehéz eladni a lakásokat, ingatlanokat, és hát tulajdonképpen párhuzamosan a budapesti folyamatokkal a nyaralópiacon is ez a fajta keresletcsökkenés érezhető.
És ott van valami meglepetés, hogyha azt nézzük, hogy mik a legdrágább és a legolcsóbb települések a Balatonon?
Ugye Balatonnál az árak azok azért lehetnek kicsit félrevezetők, mert egy-két új projekt nagyon befolyásolhatja az átlagot, hiszen ugye nagyon kis településekről van szó, és hát az utóbbi években azért láttunk olyat, hogy egy kis településen akár egy 100-200 lakásos társaság felépült, aminek az árai nagyon felhúzták a kínálati átlagot, de ennek ellenére, ha most megnézzük a használt és az új lakások együttes kínálatát, akkor azt látjuk, hogy a legdrágább település az Tihany, ahol közel 1,8 millió forint az átlagos kínálati négyzetméter ára. Fontos ezt hangsúlyozni, hogy kínálati, hiszen ebből még azért az alku, az egyre nagyobb alku lejöhet. Az északi parton Alsóörs, ott kimondottan egy új projekt, az, ami megemelte az árakat, ott 1,6 millió forint az átlag, Balatonszemesen kicsit több, mint 1,4, és hát számos település van, ahol ilyen 1 millió 100 ezer, 1 millió 200 ezer forint körül alakulnak a négyzetméter árak. Hozzáteszem, hogy ezek a Balatonnak a legdrágább települései. Ha a legolcsóbbakat nézzük, akkor ahol nem közvetlen vízparti településről van szó, vagy esetleg nagyon rövid a vízpart, vagy nehezebb lejutni a vízpartra, ott már akár 4-5-600 ezer forintért is vannak eladó lakások, például Balaton-Endrét, Balaton-Rendes, Balaton-Szentgyörgy és ehhez hasonló településeken.
Akkor azt erősítsük meg, hogyha valakinek Alsóörsön van egy kádárkockája valahol a hegy tetején másfél kilométerre a Balatontól, akkor most ne kezdje el ehhez az árhoz igazítani az ingatlanját.
Így van, valószínűleg nem fogja tudni 1 millió 600 ezer forintos négyzetméter áron eladni, sőt, jelentősen olcsóbb van.
Terjünk egy kicsit vissza a Budapestre, ugye április 21 és 23 között jön a portfólió lakáskiállítás, ez pontosan hol kerül megrendezésre, és mire számíthatnak azok, akik kilátogatnak?
Így van, idén 13. alkalommal rendezzük már meg a portfólió lakáskiállítást, ami ezúttal április 21 és 23 között a MOM Sportuszoda és Rendezvényközpontban várja a látogatókat. A helyszínen ott lesznek a legnagyobb hazai lakásfejlesztők, ugyanakkor a lakásfejlesztők mellett számos a lakáspiachoz kapcsolódó vállalkozó piacon érdekelt kisebb cég is jelen lesz, akár a lakásfelújításokról van szó, akár különböző családtámogatásokról, mindenki megtalálhatja a saját maga számára megfelelő témát, és fontos elmondani azt, hogy ez egy háromnapos rendezvény, minden nap 10 és 18 óra között várjuk az érdeklődőket, és a szombati napon délután egy lakásklubbal, egy workshoppal is készülünk, ahol az érdeklődőknek különböző előadásokon és panelbeszélgetéseken keresztül fogunk a lakáspiacról beszélni, és természetesen ez egy interaktív program lesz, tehát minden érdeklődő felteheti majd a saját maga kérdéseit.
És tudsz egy-két példát mondani, hogy miről fognak szólni ezek a panelek?
Igen, a lakáspiacnak az aktuális kérdéseiről, a lakásáraktól kezdve a lakáspiaci keresleten keresztül beszélünk az új lakásokról nagyon sokat, és hát természetesen, ami most egy sláger téma, az a épület energetika, tehát a rezsiköltségek hogyan csökkenthetők, milyen felújítási lehetőségek vannak, illetve a különböző támogatási elemekről is szó lesz majd.
Ezben köszönjük a kitekintésedet a lakáspiacra, a nyaralópiacra, illetve most a rendezvénnyel kapcsolatban, tehát ezt április 21 és 23-a között rendezzük a portfólió lakáskiállítást a MOM Sport Uszoda és Rendezvényközpontban. Az elmúlt percekben Futó Péter, a portfólió ingatlanpiaci elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm én is.
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Gombkötő Emma és Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsorral holnap délután 5 óra magasságában jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
Reklám következik.
Pásztor Roxana vagyok, a Portfolio Sustainable Tech 2024 konferencia főszervezője. Az eseményt április 24-én rendezzük meg a budapesti Marriott Hotelben. Az egésznapos szakmai és üzleti konferencián a fenntarthatóság és a technológiai fejlesztési lehetőségek együtt lesznek főszerepben. Az idei programban különös figyelmet kapnak a fenntarthatósági stratégiai döntések, a zöld beruházások, a digitalizáció és az AI, de szó lesz a szél és geotermikus energiáról és az épületszektor karbonsemlegesítéséről is. Jöjjön el ön is, jegyek és további információ a portfolio.hu per rendezvény oldalon érhető el.
Reklámot hallottak.